Testvérek, ma az igét az apostolok cselekedetei könyvéből olvassuk, mint az elmúlt hetekben, a 10. rész 9-től 18. versei, illetve a 34-től 48. terjedő verseket. Kérem, hogy aki teheti, állva hallgassa az igét. Tehát olvasom először az apostolok cselekedetei 10. rész 9-től 18. terjedő verseket. Másnap, amíg ezek úton voltak és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Közben azonban megéhezett és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, révületbe esett és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt ebben a föld mindenféle négylábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott. Kelj fel, Péter, öld és egyél. Péter azonban így szólt. Semmiképpen nem, Uram, mert soha nem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang. Amit az Isten megtisztított, az te nem mond tisztátalannak. Ez pedig három évben is így történt. És azután az egész nyomban felemelkedett az égbe. Amint pedig Péter tűnődött magában, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott, azok a férfiak, akiket Kornélius küldött, Simon háza után érdeklődve, kérdezősködve megálltak kapu előtt, és bekiáltva érdeklődtek, hogy ott van-e a szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. És olvasom a 34-től a 48. versig. Erre Péter beszélni kezdett, és azt mondta, most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte az, aki féli őt és igazságot cselekszik. Ezt az ígét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség ura. Ti tudjátok, mi történt. Kezdve Galileától az egész Judeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akin az ördög hatalmaskodott, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, de az Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy nyilvánosan megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket előre kiválasztott erre az Isten, mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadta halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. A próféták mind bizonyságot tesznek, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. És elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Hallották ugyanis, amint nyelveken szólnak, és magadtalták az Istent. Akkor megszólalt Péter. Megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy megkapták a Szent Lelket, mint mi, és úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. Azok pedig megkérték, hogy maradjon náluk néhány napig. Imádkozzunk!
Kicsit furcsa kérdéssel szeretnék kezdeni ma délelőtt. Mikor utoljára találkoztál egy angyallal? Szerintem a legtöbbet rá fog mondani, hogy soha. Volt egy eset az én életemben, visszanézve, én nem mondom, hogy találkoztam egy angyallal, de konkrétan abban az esetben olyan ment, volt, mintha egy angyal megjelent. Mondom, hogy mi történt. Ezért 1980-ban először voltam Európában, és hatan voltunk, fiatalok, akik mentünk Lengyelországba arra nyarra. És a misszió társaság, akivel voltunk, nagyon jó képzést adtak nekünk. Azt mondta, hogy sziasztok, jó utat kívánunk, majd 6 hét múlva találkozunk Bécsben. És akkor mi fölszálltunk a vonatra, és mentünk Lengyelországba. Semmit nem tudtunk. Egy szót nem tudtunk lengyelül. A vonat érkezett Krakóba, leszálltunk a vonatról, és akkor az első kérdés, akkor hol lehet átmenni a vámnál, mert a vonaton semmi nem történt. Persze néztek az ütleveleket, de mi úgy tudtunk azt, hogy lesz lehetőség váltani pénz ott a vonaton, ilyesmi, nem történt. Ott voltunk a vászutalmason, zlati nem volt a kezünkben, szállat kellett találni. Valahogyan sikerült ott Krakóban találni szállat, 2 éjszaka ott voltunk, utána tovább utaztunk Varsóba. Ott a fővárosban hasonló volt a helyzet, érkeztünk oda, akkor hol tudunk aludni? Semmi útmutatás nem volt, bementünk a belvárosba, a többiek a csapatban már elfáradtak, azt mondta, hogy Monty, nem bírjunk tovább, gyorsan kell találni valami szállat. Bementünk az egyik szállodába, érdeklődtünk, hogy mennyibe kerül egy főnek egy éjszaka. Azt mondták, hogy $100. Mi azt mondtuk, hogy köszönjük, nem. Úgy volt a térdünk a költségvetés, hogy $100 elég volt egy hétre, nem egy éjszakára. Ott álltunk az utcán, akkor a lányok azt mondták nekem, Máti, föl kell hívni egy turista irodalat valamit. Mondom, jó, rendben. Én oda mentem a telefon fülkébe telefonálni. Csak egy probléma. Telefon fülkén minden lengyelul volt írva. Fogalmam nem volt, hogy hogyan kell használni egy telefon Lengyelországban. Betettem a pénzt, amit úgy gondoltam, hogy semmi nem történt. A hátam, az üzemben, aki velem volt, ők ott ültek az utcán, hatalmas nagy hátizsákokkal, és imádkoztak. Én játszottam a telefonnal. Végre az egyik oda jön, és kopog a pókére, Monty, gyere! Ott állt előttünk egy fiatal férfi, és ő valahogyan, ahogyan ő beszélt angolul, mint a 10 szó, mondta, hogy ő tudja, hogy hol van egy ifjúsági szállás. És mi mondta, jó, nagyon jó. Ő odavitt minket, mi kaptunk az utolsó szoba, ami szabad volt az egész szállodában. A fiú végig vitt minket vasok keresztül, villamossal az egyik oldalról a másikra, erre a szálláshoz. Azért mondom, hogy valószínűleg nem volt angyal, mert amikor fölszálltunk a villamosra, mi kérdeztünk, hogy jegyet kell használni. Nem érdemes használni a jegyet. Akkor ez volt a tippünk, hogy ez nem volt angyal. De mégis abban az esetben, azon az esetben, egy teljesen tanácstalan helyzetben voltunk. És jött egy segítség. És a segítség végig vitt minket a megoldáshoz. Amikor megvolt a megoldás, ő elköszönt tőlünk, hogy szabad ment. Nem is tudtunk a nevet. Nem tudtunk, hogyan lehet megköszönni. És akkor az egész nyáron, miután kezdtünk tanulni, hogyan lehet közlekedni, hogyan lehet találni, mindig visszaemlékeztünk arra az estére. És mi hátán mindig beszéltünk azon, hogy azon az estén Isten küldött egy angyalt segíteni minket. Visszanézve azt mondom, hogy nem hiszem, hogy angyal volt, hanem egy ember, aki Isten használt erre a célra. De itt ebben a fejezetben, az apostolok cselekedete 10. részben, mi előtte jött, mi azt látjuk, hogy valóban jött egy angyal, és az az angyal megjelent Cornéliusnak. És érdekes, ahogyan Cornélius reagált, amikor látta ezt az angyalt. Nem volt egy nagyon jó örülök, hogy itt vagy. Rég nem beszéltem egy angyallal, de jó, hogy itt vagy a házamban, gyere, vacsorázunk együtt. Nem. Amikor az az angyal megjelent, ő tele volt félelemmel. Ez, ahogyan Isten valami közvetlen egy formában szól hozzá. A mai világban, a tévésorozatokban, vagy azt a film, amit néztünk múltkor a filmklubban, a Mindenható. Valahogyan, amikor ezek a filmek és tévésorozatokban mutatnak egy találkozás Istennel, vagy mutatnak egy találkozás egy angyallal, hiányzik azt, amit látjuk a Bibliában általában. Hiányzik azt a tisztelet, amit adni kell Istennek. Hiányzik az a félelem, hogy én itt vagyok az Isten jelenlétében, vagy én itt vagyok egy angyal jelenlétében, aki képviseli Istennek. Azok a képek, amit mi kapunk a média keresztül, nem ad egy valódi kép, hogy milyen lenne egy ilyen találkozó. Az nem lenne egy mindennapi esemény. Az nem lenne egy olyan helyzet, ami tudnunk csak részt venni abban, és nem élmenni abból másként. Amikor mi találkozunk Istennel, amikor ha valaki találkozna egy angyal, az egy olyan esemény, amit ő soha sem felejtene el. Olyan hatás lenne az ő életére, hogy Isten közvetlenül kommunikált valamit vele. Amikor kezdtünk tanulmányozni az apostol cselekedetet, mi azt látunk, hogy ez egy átmeneti könyv. És fontos látni azt, hogy ami történik ebben a könyvben, azt nem fog feltétlenül történni a mi életünkben. Nem hiszem, hogy azt kell várnunk, hogy mikor fog megjelenni egy angyal a mi életünkben. Se kell azt várni, hogy mikor, ahogyan történt a Péterrel, lesz egy különleges látomás, amikor Isten így szól hozzá. Miért van ez? Miért akkor történt? És nem mondom azt, hogy készüljetek fel ilyesmire a mi életünkben. Azért, mert mi azt látjunk, hogy ebben az időben, amikor kezdődött az egyház, még nem volt a kezükben az Isten teljes kijelentése. Még nem volt a kezükben az egész új szövetség. Abban az időben Isten még mindig tovább adott új kijelentéseket. Abban az időben még nem volt teljes az írás. Akkor még mindig csak az Ószövetség volt a kezükben. És konkrétan ezzel a látomással, és ezzel a történettel látjunk, hogy Isten újabb, bővebb információt ad a népnek, ami fontos nekünk megérteni. Most már ez történt, most már nincs szükség arra, hogy legyen egy újabb látomás. Nincs szükség arra, hogy újból megjön egy angyal, egy ilyen helyzet. Ez már történt. Már indult ezt a folyamat. Már le van írva nekünk ezt a történet, hogy mi tudunk olvasni ezt, és tudunk látni a tanulságok belőle. Amikor Cornéliusnál megjelent az angyal, az angyal adott egy útmutatást neki, hogy mit kell csinálni, hogy kit kell keresni. Látjuk, hogy ez az ember egy katonatiszt volt, egy százados, azt mondja, hogy ő valószínűleg száz ember fölött volt, fontos pozícióban volt. Azt is látjuk, hogy ő egy istenfélő ember volt. Ez egy ószövetségi kifejezés, ami azt jelenti, hogy ő egy hívő ember volt. Nem egy zsidó hívő, de ő egy hívő ember volt az ószövetségi értelemben. Ő elfogadta azt, hogy nincs sok Isten, ahogyan a görögök tanítottak, ő azt mondja, hogy egy Isten van. Ő elismerte azt, hogy van egy Isten. Ő ószövetségi értelemben egy istenfélő ember volt. De most már az új szövetségben vagyunk, most már Jézus már megjelent, Jézus már feltámadt a halálból, szükség volt arra, hogy a Cornélius kapja ezt az információt is. És azért Isten küldte az angyal irányítani Cornélius a megfelelő segítséghez. És ha tovább olvasunk a történetben azt a részt, amit a Gyuri felolvasott, látjuk azt, hogy Isten kezdett dolgozni Péterben. Egy látomást adott. A látomásban egy lepedőr lejött. És abban a lepedőrben volt mindenfajta állat. És mindenfajta madár. És Isten azt mondta Péternek, hogy ült és egyél. A Péter zavarban volt. Ő azt mondja, hogy Isten. A törvényben azt mondtad nekem, nekünk, mint nék, hogy nem szabad. Van olyan állatok, és olyan már, ami tisztatalan. És én eddig az életemben ilyesmiből nem ettem. Te mit akarsz mondani nekem ezzel? Újból megjelent a lepedő. Újból. És újból. Ezzel Isten hozott egy változást. Ő azt mondta, eddig, ami nem volt tiszta, az most tiszta. Eddig, ami nem volt szabad neked megenni, most már az szabad. Mi nem tudjunk minden okot, hogy Isten miért az Ószövetségben azt mondta, hogy ezt, és ezt, és ezt, és ezt, és ezt nem szabad megint. Van sok dolgot, amit látjunk, volt nagyon sok egészségi oka, hogy ha valaki megette egy olyasmi, ami az Ószövetség szerint tisztatalan volt, sokkal nagyobb volt a veszély, hogy valaki beteg lenne attól. Most már a mai világban a higiénia olyan, hogy ezek a dolgok nem okoznak veszélynek. Lehetséges, hogy ami veszély okozott 6000 évvel ezelőtt, már 2000 évvel ezelőtt, már a fejlődések miatt nem okozott veszély. És azért Isten változott, amit eddig mondott, és akkor adott engedélyt, hogy ezek most már szabad. Majd egy pár fejezet múlva az apostolok cselekedet 15. részben látunk egy zsinat, és abban a zsinatban látjunk, hogy még mindig kértek valamit a pogányoktól. Azt kértek, hogy nem szabad megenni húst, amit vitték áldozatul a pogány istenekhez. Azt kértek, hogy maradjatok távol a vértől, és a megfulladt állattól. Azért volt ez a kérés. Az első században, nem azért, mert ezek még mindig tisztatalan dolgok voltak, hanem egészen más okok volt. Az okok az apostol cselekedet 15. részben az, hogy ez probléma okoz a másik embernek, a másik testvérnek. A másik testvér, ő annyira megszokta valamit, hogy ha te gyakorolod a szabadság ebben a területben, az akadályozza azt, hogy lehet közösség vele. És azért a Jeruzsálemi zsinatban félkérték az embereket, hogy adjad fel a szabadságodat ezek a területekben. Hogy lehet közösség a zsidó és a nem zsidó keresztények között. De itt a 10. részben mi látjuk azt, hogy most már minden étel szabad. Vannak olyan emberek, akik azt mondanak, hogy nem szabad húst inni. Azt mondanak, hogy Isten nem így tervezte. Eredetileg az Isten terve az volt, hogy csak a zöldséget és a gyümölcsöt eszünk, és a húst nem. Én azt mondom, hogy akkor kicsit furcsa nekem ez, amit olvasunk itt az apostolok cselekedet 10. részben, amikor parancsként Isten azt mondja a Péternek, hogy egyél meg ezt a húst. Én nem látom sehol a Bibliában, hogy tiltana azt, és mondana azt, hogy nem szabad húst enni. Persze, még mindig van az a kérdés, hogy miért egyél. Hogy nem szabad túlzásba venni valami. De ez az ige szabadságot ad konkrétan abban, hogy azt mondja, hogy bármi szabad megenni. Nincs olyan, ami magától tisztatalan. De ez nem volt a fő mondani való, amit Isten akart adni Péternek ebben a látomásban. Az igazi üzenet a következő volt, amit olvastunk egy kicsit később, amikor Péter kezdett beszélni a népvel, a 34. versben. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta, most kezdem igazán megérteni, hogy nem szemmel válogató az Isten. Ez volt az üzenet, amit Isten akart adni ebben a látomásban. Hogy Isten nem egy személy válogató Isten. A zsidók úgy növekedtek föl egy olyan kultúrában akkor, hogy a zsidók voltak az Isten népe. És ők azt gondolták, hogy mi egy magasabb rendű nép vagyunk, mint a többi. És ezzel a látomással, és már előtte a Jézus tanításában teljesen világos lett, hogy Isten nem személy válogat. Teljesen világos lett, hogy az evangélium az mindenkinek, és bárkinek. És már láttunk ezt többször az apostolok cselekedetben, de nem tudok eleget hangsúlyozni ezt. Amikor mi hirdessünk az evangéliumot, mi nem célozunk az egyik réteg vagy a másik réteg. Van egy könyvet, amit kiadtunk tavaly, a Széltudatos Élet című könyv. És a szerző írt egy másik könyv angol nyelven, a Széltudatos Gyülekezet. Ez a szerző nagyon sok mindenvel tudok együttérteni, amit ő mond. De van egy fejezet abban a másik könyvben, ami nagyon zavar engem. És abban a fejezetben ő beszél az ő, ahol ő lelkész egy helyi gyülekezetben, és hogy az a gyülekezet mit csinál az evangelizálásban. És ő azt mondja, hogy a gyülekezetünknek van egy cél közönség. Vannak olyan emberek, akik mi akarunk elérni az evangéliumon. Adnak egy különleges nevet ennek az embernek. Ő egy olyan részben, akik egy külváros rész, Los Angelesben a neve Saddleback. És ők azt mondták, hogy mi akarunk elérni Saddleback Sam. Ha tudunk átrakni ezt magyar nyelvnek, mi akarunk elérni Ferencvárosi Feri. Egy ilyen. És utána a kőszben ő felszólja, hogy milyen a Saddleback Sam, milyen a Ferencvárosi Feri. A Saddleback Samnek van egyetemi végzettsége, 25 és 45 év közötti, van egy jó állása, hogy van annyi pénz, hogy a mindennapi életre nincs semmi probléma. Van egy kocsija, ami inkább egy sportkocsi, egy felszólja tovább a lista, hogy milyen ez az ember. És ő azt mondja, hogy mi, mint gyülekezet, ezt az embert akarunk elérni az evangéliumon. Én azt látom, hogy ez személy válogatás. Azt is mondom, elismerem, hogy abban a részben Saddlebackben, ahol van a gyülekezet, csak ilyen ember lakik. Hogy lehetséges, hogy valóban mindegy, hogy kit keresnek, csak Saddleback Sam fog fognak találkozni, mert nincs olyan más ember abban a város részben. Egy szegény ember nem tud akarni semmit ott, a legolcsóbb ház már 100 millió forintba kerülne. De mi azt látjuk, hogy az Isten kívánsága nekünk, hogy mi hirdessünk az evangéliumot mindenkinek. Nem függ attól, hogy mennyi pénzt keres, nem függ attól, hogy milyen végzettsége van, nem függ attól, hogy ő milyen társadalmi szinten él, nem függ attól, hogy milyen színű a bőre. Mi láttunk ezt múlt héten, amikor láttunk a Fülöp életet, ahogyan ő kész volt menni Szamáriában, egy olyan nép, akihez senki nem akart menni. Mi láttunk azt, hogy itt a Péter életében, hogy ő mint egy pogán volt. Érdekes, hogy annyira volt, nagy volt a feszültség a zsidók és a pogányok között, hogy volt olyan, aki azt mondta, hogy ha van egy zsidó orvos, ő nem fog segíteni egy pogány nő egy szülésben, mert akkor jön meg egy pogán a világban. Ilyen furcsa. Nekünk ezt a gondolkodás. De én azt látom, hogy mégis mi beleesünk ebbe a hibába. Amikor mi evangelizáljunk, amikor mi próbáljunk kapcsolatot létrehozni emberekkel. Mi látjunk valakit egy már van egy előítélet. Mi azt mondjuk, hogy ez az ember nyitott lesz az evangélium fele, akkor beszélek vele. Nem is beszéltünk vele, de valahogy én látom, hogy ahogyan föl van öltözve. Én szívesen beszélek vele. A másik anyja. Péter ebben a helyzetben kellett elhagyni azt, amit ő eddig tanult abban a társadalomban. Látjuk, hogy már kezdődött a munka előtte, mert mi látjuk, hogy amikor oda mentek hozzá keresni a Péter, ő hol lakott? A Simon házában. Mi volt a Simon foglalkozása? Ő egy tímár volt. A zsidó törvény szerint minden tímár mindig tisztatalan. A munkája miatt. Régebben a Péter soha sem lakott volna egy ilyen emberrel. Mert ez nem szabad egy szigorú zsidó. De látjuk, hogy indult egy változás benne. Indult egy változás benne. És ő kész volt oda menni egy pogányhoz. Kész volt bemenni az ő házába. És együtt leülni vele. A 60-as években az Egyesült Államokban nem volt jellemző, hogy egy fekete bőrű ember és egy fehér bőrű ember csinál semmi együtt. El voltuk különítve. Ma volt olyan, hogy a tömeg közlekedésben nem ingettek föl a fekete bőrű ember. Vagy ha fölengedtek, az utolsó három sor a buszban ott tudnak ülni egy csakot. Egy étteremben. Fekete bőrű nem tud bejönni ide. Ez egy fehér bőrű étterem. És nem ingettek be. A nagyapám volt az egyik ember abban a városban, ahol én éltem, aki először kezdte harcolni ez ellen. Aki először, mert hívő ember azt mondta, hogy a fekete és a fehér ember egyben. És nem szabad különbséget csinál. A nagyapám azért csinálta ezt, mert a hívő ember volt, és Isten meggyőzte őt az ige alapján, hogy más nem lehet tenni. Óriási volt a változás, ami történt az utolsó 50 évben. De én emlékszem, amikor gimnáziumba jártam, az egyik ismerősöm, egy lány, aki két évvel ez idősebb volt, mint én, a nővérem legjobb barátnője, férhez ment egy fekete bőrű férfihoz. 18 évesen. A fehér lány, az ismerősünk, a szülei együtt jártak templomba velünk, kitagadta a lányt. És azt mondta, hogy ameddig te ott vagy ezzel a férfival, nem jöhetsz be a mi házunkba. Szemmi válogatás. Csak azért, mert az ő bőre fekete volt. Nem lehet szemmi válogató. Szeretni kell minden embert. Független a külső dolgoktól. Péter ezt csinálta, Péter oda ment, Péter hirdette az evangéliumot. Az eredmény ugyanaz, ami többször ma láttunk az apostolok cselekedetben, és többször fogunk látni. Az emberek figyeltek, hallották, amit mondta, és hittek. Péter azt hirdette, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. És ott, abban a közösségben látjunk, mi volt az eredmény, hogy többen hittek. És Isten küldte az ő szent lelket nekik, ugyanúgy, ahogyan pünköskor küldte az Isten lelkét az zsidóknak. Nem volt személy válogatás. Isten ugyanúgy adta az ő lelkét, ugyanolyan formában, mint ahogyan látta, ahogyan adta az zsidóknak. Érdekes módon, hogy itt is látjuk a nyelveken szólás. Azért volt a jel, hogy ne legyen semmi kétség afölül, hogy ajándék ugyanaz, az, hogy a megkerés ugyanolyan, hogy ugyanolyan teljes hívők lettek ezek az emberek, mint mi. A Szentlélek keresség történt az ő életükben, és utána a 47. versben látjuk, hogy azok az emberek, akik jöttek Péterre, föltettek a kérdést. Vagyon megtagadhatunk-e a vízet valakinek, valaki ezektől, hogy megkereszteljenek, akik ugyanúgy megkaptak a szent lelket, mint mi. És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek még a Jézus Krisztus nevében. Érdekes módon, hogy mi azt látjunk, hogy miután nyilvánvaló lett, hogy ezek az emberek megtértek, ezek az emberek keresztények lettek, akkor azonnal bemerítkeztek. Azonnal. És én azt látom, hogy ez a példa egy olyan, amit jobban kell követnünk a 21. században. Ha valaki megtér, ha valaki kapja az Isten lelkét, akkor azt kell, hogy legyen utána, hogy egyből legyen az a bemerítkezés az ő életében, az a külső jel, amit mutatja azt, amit belül történt. Amikor az az ember kijelenti emberek előtt, most már én a Krisztusé vagyok. A bemerítkezés egy olyan külső jel, amit mutatja azt, amit belül történt. És az apostolok cselekedetben mi azt látjunk, hogy a hányszor történik, mindig azonnal történik a megkerés után. Visszamenjünk két fejezettel az apostolok cselekedet 8. része az etióp. Mi azt látjunk azt, hogy nem szerveztek egy külön Isten tisztelet erre, hanem ő ott az utcán, amikor ő megtért, ő ott bemerítkezett. Mi azt látjuk, hogy így ott voltak a Cornelius házában, és intéztek azonnal azt, hogy bemerítkeznek. Nem tudom, hogy hogyan csinálta. Nem hiszem, hogy egyből építettek egy úszómedence ott. De valahogyan megoldottak azt, hogy tudtak bemerítkezni. akkor az ember vállalta az emberek előtt, hogy én a Krisztusé vagyok. Az utolsó alatt, amit látunk ebben a részben az, hogy miután ez mind történt, azt kértek a Pétertől, hogy ő maradjon ott. És Péter ott maradt, és tovább tanította őket. Tovább segítette őket a lelki növekedésükben. Mi a tanulság? Az egyik, amit én láttam a Péter életében, az engedelmesség feltételeknek. Isten mondott valami neki. Péter nem mondta azt, hogy várjál egy kicsit, vagy ezt mondta. Mondta, várjál egy kicsit, Isten még egyszer mondta neki, várjál egy kicsit, Isten még egyszer mutatta neki. Amikor végre megértette, akkor felvetett azok a kifogások. És azt mondja, hogy jó, én megteszem azt, amit Isten kér. És én azt látom, hogy ez, amit Isten vár tőlünk. Amikor Isten mond valamit az igében, ne legyen az, hogy mi azt mondjuk azt, hogy Isten, az túl nehéz. Ha én ezt csinálom, mit fognak gondolni róla? Ha én azt csinálom, akkor milyen probléma fog felmerülni az életemben? Ha azt csinálom, mi lesz az én életszínvonalommal? Tudunk találni nagyon sok oka, hogy miért nem. De Isten feltételek nélkül várja azt, hogy mi engedelmeskedünk. Mi nem tudunk felülbírálni, mit mond az Isten igéje. Ha Isten mondja valamit az ő igében, a mi feladatunk alavetni magunkat és engedelmeskedni. Engedelmesség feltételeknek. Imádkozunk. Édes Atyánk, jó tudni azt, hogy most már minden tiszta. És nem kell küzdködni, és gondolni arról, hogy ez az étel, vagy az az étel, szabad, vagy nem szabad. Nem kell küzdködni azon. Örülünk, hogy van szabadságunk benne. De kérünk, segíts minket, ahogyan jövő héten fogunk látni azt, hogy néha túl kell adni a szabadságot a testvér miatt. És segíts minket látni azt, hogy mi volt a főtanulság ebben a történetben. Hogy ne legyünk személyválogatók. Amikor találkozunk valakivel, segíts minket, hogy tudunk kezdeni azt a kapcsolat vele előítélet nélkül. Segíts, hogy mi tudunk úgy kezdeni az egyik emberrel, ahogyan kezdünk a másik emberrel. Segíts, hogy tudunk szeretni őket azzal a szeretettel, amit mi kaptunk tőled. És segít minket, hogy tudunk alavetni magunkat a te igéd alá. Nem, hogy mi felülbíráljunk, hanem, hogy mi alázattal elfogadjuk azt, amit te mondsz nekünk. felfejtelni abból. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.